A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A gyermekénekkar szolgálatát hallgassuk most meg. Köszönjük szépen! A 229. dicséretünk első két versével folytassuk Isten tiszteletünket. Az első vers így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, ahogy szól hozzánk, ahogy írva található Nehémiás próféta könyvének 13. fejezetében.
Az egyik napon olvastak Mózes könyvéből a nép előtt, és azt találták benne megírva, hogy az ammóniak és a moábiak sohasem tartozhatnak az Isten gyülekezetéhez, mert nem mentek Izrael fiai elé kenyérrel és vízzel, hanem fölbérelték ellenük Bálámot, hogy átkozza meg őket. De Istenünk áldásra fordította az átkot. Amikor meghallották ezt a törvényt, kizártak az Izraelből minden keverék népet. Ezt megelőzően Eljási pap, Istenünk háza kamráinak a gondnoka, rokonságba került Tóbiával, és berendezett neki egy kamrát, bár azelőtt ott adományokat, tömjént, az edényeket, meg a lévitáknak, az énekeseknek és a kapuőröknek rendelt gabona, must és olaj tizedét, és a papoknak felajánlott ajándékokat szokták tartani. Amikor mindez történt, nem voltam Jeruzsálemben, mert Artaksasztának, Babilónia királyának a 32. évében a királyhoz mentem. De bizonyos idő múlva szabadságot kértem a királytól. Mihelyt megérkeztem Jeruzsálembe, észrevettem, milyen helytelen dolgot tett Éjásib Tóbiá érdekében, amikor egy kamrát berendezett neki az Isten háza udvarában. Ezt én igen rossznak tartottam. Ezért kidobattam a kamrából mindenholmit, ami a Tóbiá házából való volt. Azután megparancsoltam, hogy tisztítsák meg a kamrát, és visszahordattam oda az Isten házához tartozó edényeket, adományokat és tömjént. Megtudtam azt is, hogy a lévitáknak járó részt nem adták meg, és ezért a szolgálatra kötelezett léviták és énekesek elszögdöstek a maguk mezeire. Ezért megszittam az előjárókat, és ezt mondtam: miért ilyen elhagyatott az Isten háza? Azután összegyűjtöttem, és a helyükre állítottam őket. Az egész Júda pedig beszolgáltatta a raktárakba a gabonának, a mustnak és az olajnak a tizedét. A raktárak felügyelőjévé kineveztem Selemjá papot, cádokírástudót és a léviták közül Pedáját, melléjük pedig Hánánt, Zakkur fiát, Mattanyá unokáját, mivel őket megbízhatóknak tartották. Nekik kellett kiosztaniuk a szolgatársaik járandóságát. Ezért emlékezz meg rólam, Istenem, és ne töröld ki könyvedből hűséges tetteimet, amelyeket Isten házáért és az ottani teendőkért vittem véghez. Ebben az időben azt láttam Júdában, hogy a nyugalom napján szőlőt taposnak, gabonát hordanak, a szamarakra terhet raknak, és bort, szőlőt, fügét és mindenféle terhet hordanak Jeruzsálembe a nyugalom napján. Ezért figyelmeztettem őket, hogy ezen a napon ne áruljanak eleséget. Tírusziak is voltak ott, akik halat és mindenféle árut hoztak, és a nyugalom napján árusították a júdaiaknak Jeruzsálemben. Ezért megszittem a júdeai nemeseket, és ezt mondtam nekik. Miért követtek el ilyen gonoszságot, hogy megszentségtelenítitek a nyugalom napját? Hiszen ugyanezt követték el őseitek, ezért hozta ránk és városunkra Istenünk ezt a sok bajt. Ti pedig még növelitek Isten haragját Izrael ellen azzal, hogy megszentségtelenítitek a nyugalom napját. Amikor a nyugalom napja előestéjén árnyék borult Jeruzsálem kapuira, megparancsoltam, hogy zárják be az ajtószárnyakat. Azt is megparancsoltam, hogy ne nyissák ki azokat, amíg el nem múlt a nyugalom napja. Néhány legényemet a kapuhoz állítottam, hogy ne jusson be semmiféle teher a nyugalom napján. Ezért a kereskedők és a különféle áruk árusai egyszer-kétszer Jeruzsálemen kívül háltak. Ekkor figyelmeztettem őket, és ezt mondtam nekik. Miért háltok a várfal előtt? Ha még egyszer ilyet tesztek, megbüntetlek benneteket. Attól fogva nem jöttek a nyugalom napján. Azután megparancsoltam a lévitáknak, hogy tisztítsák meg magukat, jöjjenek el és őrizzék a kapukat, hogy az emberek megszenteljék a nyugalom napját. Ezért is emlékezz meg rólam, Istenem, és légy kegyelmes hozzám nagy szereteted szerint. Ugyanabban az időben láttam olyan júdaiakat, akik asdódi, ammoni és moábi nőket vettek el feleségül. A gyerekeik asdódi nyelven beszéltek, és már nem is tudtak júdai nyelven, hanem valamelyik másik nép nyelvén beszéltek. Ezért szittam és átkoztam őket, sőt egyeseket megvertem és megtépáztam. Majd megeskedtem őket az Istenre, hogy nem adják leányaikat azoknak a fiaihoz, és nem veszik el azoknak a leányait sem fiaiknak, sem maguknak. Hiszen ugyanígy vétkezett Salamon, Izrael királya is. Pedig nem sok népnek volt olyan királya, mint ő. Isten szerette őt, és egész Izrael királyává tette. De még őt is vétekbe vitték az idegen nők. Mégis azt kell rólatok hallanunk, hogy ilyen nagy gonoszságot követtek el? Hűtlenek lettetek Istenünkhöz, mert idegen nőket vettetek feleségül? Eljási főp a fiának, Jójádának az egyik fia, a horoni Szamballát veje volt. Ezért elkergettem őt magam mellől. Emlékezz rám, Istenem, hogy mennyire beszennyezték a papi tisztséget és a lévita papsággal kötött szövetséget. Így tisztítottam meg őket minden idegen dologtól. Megállapítottam a papok és a léviták feladatait, mindenkinek a maga munkáját, és azt, hogy meghatározott időben hozzák be a fát, meg az első termést. Tartsd meg ezeket emlékezetedben, Istenem, mindezt az én javamra. Ámen. Isten tegye áldotta az ő igéjét. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy megállhatunk előtted, várva azt, hogy a te igéd megszólítson minket. Készíts fel minket, adj kitárulkozó lelket és értelmes értelmet, hogy ha találva érezzük magunkat, ne csodálkozzunk, hiszen te kijelentetted, hogy a te igéd kétélű kard, élesebb a kétélű kardnál. Kérünk, hogy tudjuk sorra kizárni az életünkből mindazt, ami nem tartozhat a te népedhez. Tisztogass meg minket mindentől, Uram, ami idegen tőled, hiszen látod, hogy alig-alig különbözünk a világtól. Talán azt sem tudják rólunk, hogy keresztjének vagyunk. Hiszen eljövünk a házadba, figyelünk rád egy órán keresztül, aztán a hét többi 167 órájában. Ugyanúgy élünk, mint bárki más. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, hiszen olyan esendők vagyunk, és olyan könnyen elsodor a világ. De te, mint szerető édesanya, mindig visszavársz, és visszafogadsz minket. Szent fiadért, dicsőség legyen neked mindezért. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó igéjét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Isten igének hallgatására készülve a 229. dicséretünk harmadik versét énekeljük, Szent lelkedet töltsd ránk ki. Istenünknek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, Nehémiás könyvének 13. fejezetében, de egy verset ki is emelek a többi közül, a 22. versnek a második felét, ami így hangzik. Ezért is emlékezz meg rólam, Istenem, és légy kegyelmes hozzám nagy szereteted szerint. Kedves testvéreim, elérkeztünk Nehémiás könyvének az utolsó fejezetéhez. Hogyha folyamatosan olvassuk otthon is a református kalauzunk szerint, akkor feltűnhet, hogy ez a könyv olyan, mint egy napló, amit a király főpohárnoka ír a legfontosabb mozzanatokról. Artaxerxész vagy Artaxasszász, hát attól függ, hogy melyik fordítás szerint olvassuk, király 20. évében kezdődik, amikor elindul Isten indítására vissza hazájába, hogy ő legyen vezetője országa újjáépítésének. Isten ruházza fel erővel, bölcsességgel, Isten jár előtte, hogy el tudja ezt a nagy feladatot végezni. Nem volt könnyű, az ellenség is ott van a nyomában, de Isten elérte célját, és nem csupán a kőfalak újulnak meg, hanem a szívek is megújultak, elfogadták Isten törvényeit, meghajoltak az ige előtt, odaszánták magukat az Úrnak. Ünnepet szentel a nép, az Isten népe, helyreáll az Isten tiszteleti rend is, és kimondják fogadalomként, hogy nem fogjuk elhanyagolni az Isten házát. Sőt, még azt is olvassuk, hogy annyira komolyan gondolják ezt, hogy írásban is kötelezte magát erre a nép, de ebben a fejezetben már mást olvasunk. Azóta eltelt 12 év, Nehémiás közben visszament a királyhoz, a királyi udvarba, amikor pedig újra visszatér szabadságra, mást talál, mint amit ott hagyott. Nem jó irányba indultak az események. Az egyéni érdekek kerekedtek a gyülekezeti érdekek felé, az Isten törvényét félretették, a Szent Isten már nem volt olyan fontos. Sajnos azt kell mondani, hogy szinte törvényszerű ebben a bűnös világban ez, hogy elindul egy ébredés, elindul a jó, utána pedig bekövetkezik annak az elsekélyedsedése. Tart egy darabig, különösen addig, amíg a vezető, kiemelt emberek ott vannak, de hogyha bekövetkezik egy váltás, vagy éppen generációváltás, széthullhat, ami addig felépült, a lelkesedés abba marad, és csak az marad meg, amit az Isten szent lelke épített. És valahol az egyéni életekben is ezt meg lehet figyelni, hogy megtérés után jön visszaesés, jön a kísértés, és a hívő elfelejti azt, hogy honnan szabadult meg. Hogyha elutazunk szabadságra, és ott hagyjuk a kiskertünket, akkor számíthatunk rá, hogy egy hét múlva nem úgy fogjuk találni a dolgokat, hanem felveri a gaz, tele lesz vakontúrással, hogy a csúnyább dolgokat ne is említsem, például, hogy a környék macskái mit tesznek olyankor, mert szinte szabadon bejárnak, és valahogy kiszimatolják azt, hogy most nem vagyunk otthon. Tehát nyilván ez nem egy pontos párhuzam, hiszen az Isten kegyelme erősebb, és ő meg tud bennünket tartani maga mellett, de egyedül csak az Isten kegyelme tud bennünket megtartani, mert magunktól csak lefelé vezet az út, visszafelé vezet az út a bűn útjára. És azt látjuk, hogy Nehémiás előtt most egy újabb kihívás van, feladata a tisztogatás, az újabb reformáció. Azt gondolom, hogy ez sem volt könnyebb, mint amikor a külső ellenséggel kellett szembe mennie. hanem itt most a belső ellenséggel kell szembe mennie, saját hit sorsosai váltak ellenségévé, ők lettek akadályai az ébredésnek. Két nagyon fontos mozzanata van, ami itt lépten nyomon előttünk van a 13. fejezetben. Az első, amivel kezdődött is ez a fejezet, hogy újra előveszik az Isten igéjét, és ahhoz igazítják az életüket. A másik pedig az, hogy Nehémiásnál ez az Istennel való szoros kapcsolatban, imádságos életben van beleágyazva. Tehát azon a napon felolvastak Mózes könyvéből a nép előtt. Tehát az a mérték adó, hogy mi van az Isten igéjében, tehát zsinór mérték a Biblia. Isten népe a mai napig ahhoz szabja magát, ahhoz szabjuk az életünket, döntéseinket, cselekedeteinket. Mert az Isten igéje nem veszített semmit sem az érvényességéből, ott van mögötte Isten tekintélye, hatalma, és Isten igéje az élet igéje, élő mag, ami mindig megtermi szívünkben a jó gyümölcsöket, az engedelmességet, a hálát, a dicséretet, hogy csak néhányat említsek belőle. És a hívő embert nem humánus gondolatok, szép elvek alapján hozzuk meg a döntéseinket, tehát nem ezek igazgatnak, nem emberi ötletek irányítanak, hanem maga az Isten igéjén és szent lelkén keresztül. Nem véletlen, hogy a reformáció is így kezdődött, hogy elsőrendű fontosságú volt az, hogy lefordítsák az igét anyanyelvre, hogy tudjuk, értsük, mit szól nekünk az Isten. Mert az Isten igéje tegnap és ma és örökre ugyanaz. Sok minden változik, de az Isten igéje nem változik, és jó látni azt a történetből, hogy előveszik az igét, és figyelnek rá. Nehémiásnak a rendeletei, intézkedései is mind-mind az igéből indulnak ki, és nem az ő személyes indulatai, érzései irányítják. Tehát nézzük meg most először így az igén belül, hogy milyen rendeleteket is hoz Nehémiás, hogyan is alakítja vissza az eredetire az Isten népének az irányát. Milyen jó az, hogy az igéből azt látjuk, hogy nem csak, hogy elolvassák, hanem hogy gyorsan tettek is követik az ige olvasást. Mert hogyha az ige megmarad csak olvasásnál, akkor az nagy baj. Tehát a hit az cselekedetek nélkül halott. Tehát Nehémiásnál ez egységben van, hogy megértette az igéből, és utána azonnal cselekedett. Tehát nem húzta, halasztotta, és nem várt benne másokra, vagy kellő körülmények változására, vagy valami más fordulatra, hanem ő azonnal cselekszik. És így nézhetjük meg mi is, hogy miben kell tisztulnunk, miben kell magunkat az igéhez alakítanunk. Ammóniak, moábiak soha nem tartoztak a gyülekezethez, ez az első itt, ami előjön. Mózes 5. könyve leírja, hogy kik vehetők fel a gyülekezetbe, és kik nem, aszerint, hogy hogyan bántak az Isten népével. És ez a két nép, ez akadályozta Isten népének az útját Kánaán felé. A moábiták még Bálán prófétát is felbérelték, hogy átkozza meg Izraelt, de Isten az átkot áldássá fordította, és nem árthattak az Isten népének. Mondhatjuk, hogy hát azért voltak kivételek, mert hiszen Rút is moábita volt, még Jézus nemzetség táblázatába is bekerült azért, mert ő szíve szerint az Isten népévé lett. Azért, mert ő egész életével tett vallást az Istenről. És itt ez a nép csak úgy beszivárgott közéjük. Károli fordítás szerint belegy nép. Tehát szó nincs itt sors közösségvállalásról, meg hitvallásról. Egyszerűen haszonhúzásról van szó, hogy minden készen van, bele lehet ülni. Hogyha már nem tudjuk megakadályozni a változásokat, mert azért erre tesznek előtte próbálkozást, akkor legalább húzzunk hasznot belőle. Állnak a falak, hát most már lehet kereskedni, jó üzleteket kötni, élvezzük együtt a jót. Tehát ők nem harcolják meg a hitnek szép harcát, és szívükben nem tartoznak az Isten népéhez. És itt azt látjuk, hogy olvassák az igét, emlékeznek, hogy mit mondott az Isten igéje, és komolyan veszik, hogy igen, az ige azt mondja, hogy ezeket az embereket ki kell rekeszteni, nem lehetnek a közösség tagjaivá. Hát, hogyha ma erről beszélünk, hogy kirekesztés, akkor az olyan negatív értelemben szokták emlegetni, pedig ennek van pozitív értelme is, az értékek védelme, a tisztaság, mert kik tartozhatnak a gyülekezetbe, hogyan lehet valaki tag. Ugye egy zsidó ember vagy beleszületett, és itt is azt láttuk, hogy igazolni kellett a leszármazását, hát erről szólt a múlt vasárnapi igeszakasz, hogy a vérségi leszármazást igazolni kellett, a másik út a beházasodás, vagy olyan, hogy valaki szolgaként egy bizonyos idő után már oda tartozott, mert szolgálta a népet. Ki való a gyülekezetbe, és ki nem. És itt már rólunk van szó, hogy, és ezt megfordítom ezt a kérdést saját szívünkre nézve, hogy mi való az életünkbe, és mi nem való. És elfogadjuk-e ehhez szűrőnek az Isten igéjét. És hogyha ő azt mondja valamire, hogy nem, akkor azt kirekesztjük. Itt és most én nem ítélni akarok, hanem csak kérdezni, és kívánom, hogy az Isten szent lelke világítson rá, és általa tudjunk erre válaszolni. Nem tudom, hogy abba belegondoltunk-e, hogy vajon hogy is mehetett végbe ez a kirekesztés, hogyha valaki egyszer már oda tartozott, akkor azt mondták neki, hogy akkor most ezentúl költöz máshova. Hát nem lehetett könnyű, nem tudjuk, hogy hogyan ment végbe, viszont az biztos a végeredmény, hogy a gyülekezet tisztulását hozta ennek a megtartása. És mi is elgondolkodhatunk rajta, hogy milyen alapon vagyunk gyülekezeti tagok, és vallhatjuk, hogy Jézus Krisztus drága vérén megváltott, megszentelt, elhívott magának, hogy benne újjá lett minden, és az ő szent lelke munkálkodik bennünk, el tudom ezt mondani. Nehémiás aztán azt is döbbenten látta, hogy Eljásib, a júdeai főpap egy nagy helyiséget berendezett rokonának, Tóbiának, ott benn a templomban. Eljásib és Tóbia rokonságba kerültek egymással, Tóbiának a nevét ismerhetjük már Nehémiás könyvéből, korábban úgy olvashattunk róla, mint aki Nehémiásnak és az Úr ügyének az ellensége volt, mert akadályozta a várfal építését és nagy bosszúságot okozott nekik, gúnyolta és lenézte az építőket. A második fejezetben részletesen olvashattunk erről. Hát azóta eltelt egy pár év, de mi változott azóta? Változott valami? Erről nem olvasunk, hogy Tóbia változott volna, nem olvasunk bűnvallásáról, megtéréséről sem. Itt viszont arról tudósít az ige, hogy kihasználva Nehémiás távollétét, beköltözik az Isten házába, és úgy tesz, mintha szolgálna. Tehát ilyen jogon adhatták neki azt, ami a léviták volt. A léviták, a templomszolgák, énekesek, tegnapi fejezetet olvashattuk éppen róluk. Isten rendje szerint ők kapták a tizedet, ebből éltek. A nép az adó mellett ezt is be kellett, hogy vigye az Isten házába, élelmet, gabonát, tömjént, mustot, és az emberek azt látták, hogy igen, mi behozzuk, de hát nincs is hova tenni. És gondolkodtak rá, érdemes bevinni, hát ne vigyük akkor be. És eljutottak ide, hogy hát nem viszik be. Úgy látszik felesleges. Tehát egy pici döntés, hogy igen, azt a kamrát odaadjuk, és kihatásai, hogy akkor borul az egész. És a léviták életére, szolgálati rendjére lesz ez rossz következménnyel, mert ők meg akkor nem törődnek a szolgálattal. Velünk se törődnek, akkor mi nem törődünk a szolgálattal. Igazából valószínű, hogy azért folyt az Isten tiszteleti rend, mert a léviták ezt megtartották és bemutatták az áldozatot, de nehezen, mert ugye maguknak kellett ellátni magukat, mert nem tudtak miből élni, hanem a mezőikre mentek, és ott dolgoztak közben, úgymond elmentek fusi munkába az Isten házának a szolgái. Tóbia pedig használta a maga céljára a kamrát, amely közösségi célra rendeltetett, és a léviták szükségeit kellett volna, hogy kiszolgálja. És Nehémiás ezen nagyon felbőszül, és kiviszi az edényeket, megtisztítja a kamrát, megszenteli, és újra visszahordatja azt, ami az Isten rendje szerint odavaló, és nem sokat gondolkodik rajta, hogy ezt most hogyan tegye meg, hanem határozottan cselekszik, Még az indulatokat is ki lehet érezni mindig ezekből az igékből, de valahol ez is a tisztogatás része, hogy teljes szívvel teszi ezt, és nem érdekli, hogy az emberek most mit gondolnak róla, és függetlenül attól, hogy igen, azért Eliásib lenne a főpapa lelki vezető. Próbáljuk ezt is átültetni az életünkre nézve, hogy vajon mire használjuk, amit az Istennek oda szenteltünk az életünkből, mire használjuk az Úrtól kapott kamrákat, mennyire adunk engedményeket magunknak vagy családtagjainknak, hogyha valamiben érintettek vagyunk, akkor ezt nehezebben éljük meg, hogy mit kell tegyünk, vagy nem merek szólni, mert családtag. Nehémiás gyorsan itt elintézte, és nincs magyarázkodás, vannak cselekedetek, hogy kidobattam, megtisztítattam, visszahordattam, és a lévitáknak járó rész is azonnal utána helyreállt, hiszen fontos volt, hogy ők is megkapják a maguk részét. Tehát azt látjuk, hogy Nehémiás céltudatosan, gyorsan cselekszik. Tehát bárcsak mi lennénk mindig nagyon figyelmesek, érzékenyek arra, hogy mi történik az Úr házában, bárcsak otthonunknak tudnánk azt tekinteni, minden egyes szögletét tekintve, és bárcsak az életünk is lehetne az Úrnak szentelt ház, ahol az ő dicsérete folyik folyamatosan. Aztán a másik dolog, hogy a nyugalom napjáról elfeledkeztek, nem szentelték meg, pedig ez nagyon egyértelmű parancs volt, és nem lehetett kérdés egy zsidó előtt, hogy a szombat mire való. És Nehémiás itt is indulattal telve mondja, hogy miért követtek el ilyen gonoszságot, és szentségtelenítitek meg a nyugalom napját. Hiszen ugyanezt követték el őseitek, és ezért hozta ránk és városunkra ezt a bajt. És nem szabad oda visszamenni, ahonnan az Isten kegyelme már benneteket kiszabadított. És még csak játszani sem szabad ezekkel a bűnökkel, mert emiatt buktak el atyáink. Nehogy mi is belemenjünk, és ezt most úgy magunknak mondom, hogy nehogy mi is belemenjünk, amit már elődeink megharcoltak. És ezért is nagyon fontos ismerni az igét, és ezért is jó, hogyha van a gyülekezetben kapcsolata a generációkkal, mert figyelmeztethetjük egymást, hogy ne tedd. Hát mi is itt buktunk el, vigyázz rá, ez egy sarkalatos pont. De igazából minden generációnak újra és újra ezt saját magának meg kell harcolni. Ugye mi figyelmeztethetünk, de akkor is a fiataloknak újra harca lesz ezeken a pontokon. Tehát a hithű zsidónak szent a nyugalom napja. És nem attól szent, hogy ők nem tesznek akkor semmit sem, hanem attól lesz szent, amit tettek, mert hogy ez a nap az Istené. Tehát valahol ugyanaz a helyzet, mint a kamrával, csak éppen az időnkkel kapcsolatban, hogy az a nap az Istené, és hogyha kimarad a nyugalom napja, akkor kimarad az Istennel való találkozás, és kimarad a legnagyobb áldás az életünkből. Tehát világos itt a történetből, hogy ezt miért is teszik, mert hát ez jó üzlet, ezen a napon lehet kereskedni, adni, venni, és úgy látjuk, hogy az árusok nagyon rámenősek, mert nem elég, hogy kitették őket a kapun kívül, ott még várakoznak, hát ha változik a helyzet, hát ha mégis valahol be lehet osonni, hát ha meggondolják magukat. Nehémiás nem gondolta meg magát, ezért tesz még plusz rendelkezéseket, hogy bezáratja a kapukat, sőt még őröket is állíttat oda, sőt még a lévitákat is odaállítja külön, hogy megszenteljék a szombatot. És ez egy nagy kérdés. Ne gondoljuk, hogy csak zsidók kérdése a nyugalom napja, nem törlődött az el a 10 parancsolatból. Kérdés az, hogy számunkra szente a nyugalom napja, az Istennek szánt időt odaadjuk-e neki a szívünkbe az őt megillető helyet. Aztán a következő, a legkényesebb kérdés, az idegen asszonyok elbocsájtása, ez olyan húsba vágó kérdés. Hát gondolhatjuk, hogy ez miért baj. Miért kellett ott az asszonyokat elbocsájtani? Hát hiszen ők is ezáltal felvették biztos a zsidó vallást. A baj az, hogy nem így működik. Sajnos úgy működik, hogy mindig a hitetlen húzza le a hívőt. És a hívő fog engedményeket tenni, és itt is azt láttuk, hogy igen, engedményeket tettek. Azt gondolom, akik házasságban élünk, tudjuk jól, hogy igen, a házasságban mindig meg kell harcolni ott is a hitnek a szép harcát, de hogyan tudunk együtt harcolni, hogyha nem állunk azonos alapon? Hogyha a másik ebből semmit nem ért, és semmit nem akar? Ha nem tudunk együtt imádkozni, akkor az miféle dolog? Olyan van, hogy valaki már családosként tér meg, de ott más a helyzet, az Új Szövetségnek erre nézve is vannak iránymutatásai. De hogyha valaki mondjuk élettársi kapcsolatban él, hát ott azt rendezni kell. Ha még előtte van valaki a házasságnak, és gondolom, hogy itt a gyülekezetben azért többen vannak, akkor ott az az mérvadó, hogy várni kell az Isten rendjére, az Isten rendelésére, amíg majd ő rendeli ki. És nem igaz, hogy nem lehet megvárni. És nem igaz, hogy Istentől nem lehet elkérni a tőle rendelt társat. És hozza itt Nehémiás a példát, Salamon király példáját, hogy igen, ő is, hát jusson már eszetekbe, hogy ő hogy járt. Pedig hát milyen erősen volt az Úrban. És az élete végén azt olvassuk róla, hogy az idegen asszonyok elfordították a szívét az Úrtól. Mert az idegen asszonyok idegen nyelvet tanítottak meg a fiaknak, idegen isteneknek a tiszteletét. Felvesszük a környezetünk szokásait, és beleolvadunk. Harmadik Frigyes mondta, hogy mások háborúzzanak, te csak házasodj, boldog Ausztria, és ezt az elvet alkalmazta a politikájában térnyerési lehetőségként. Ez neki bevált, az ördög is ezt alkalmazza térnyerési lehetőségként, hogy igen, akkor hát a hívő nézelődjön másfele, és válaszol máshonnan, és utána már valahol ez a hívőség is, mintha elillanna. Tehát nagyon vigyázzanak a fiatalok, hogy ezt a lépést hogyan hozzák meg. Hát olyan jó lenne, hogyha ez is az Isten igéje alapján mehetne, és imádságba beleágyazva mehetne mindegyikünk életében. Tehát vegyük ezt halálos komolyan, különösen azok, akik még előtte vannak, hogy álljunk szilárdan az ige alapján, és imádkozzunk, és mi is megtehetjük, hogy imádkozunk értük, hogy az Isten áldja meg őket ezen a téren is jó döntéssel. És Nehémiás tényleg azért volt ilyen biztos, meg határozott, mert az ige mellett imádságba volt beleágyazva ez az ő életébe. Tudom, hogy nincs olyan ige, ami itt a harmadik pont, hogy minden dolgotok imádságban menjen végbe, mert hogy ez az ige úgy hangzik, hogy szeretetben menjen végbe. De azért én mégis így mondom, hiszen ott van az igében az a biztatás, hogy szüntelen imádkozzunk, és merjünk tényleg mindig az Isten elé állni, hogyha bármiben is bizonytalanok vagyunk, és mondani az Istennek kéréseinket, bizonytalanságainkat, aggodalmainkat, és várni, hogy ő majd megszólal és mutatja az utat. Ebben a 13. versben háromszor is olvashatjuk, hogy Nehémiás így fordul oda, hogy emlékezzél meg rólam, Istenem, tehát hogy minden cselekedete után Istenre bízza magát, és egyedül az Isten kegyelmében reménykedik. Tehát Isten igéje, ami tisztítani akarja az életünket, és hogyha valamire rámutat, akkor azt ne kenjem el, és ne odázzam el, hanem merjek dönteni az Isten mellett, de legyen mindez imádságba ágyazva, hiszen mi mindig oda mehetünk a kegyelem királyi székéhez Jézus Krisztus által, és érte van bocsánat, és az ő kegyelméből kezdhetünk mindig újat, hogyha valamit elrontottunk, és lehet oda szentelni az életünket, hogy a teljes szívünk az övé legyen, hogy az ő dicsőségét hirdesse az egész életünk, és az ő dicsőségét hirdethesse gyülekezetünk is. Amen. Isten igéjére válaszként a 231. dicséretünknek énekeljük 4. versét, imádságos szívvel, így kezdődik a 4. vers, igazgass Uram engemet, hogy megőrizzem hitemet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy benned van élet, benned van megtartatás, hogy te vagy az Úr, aki lelked által az életünkbe akarsz uralkodni, és hogy igényt tartasz az egészre, életünk minden egyes pontjára, te szeretnéd azt vezetni szent lelked által. Bocsásd meg, Úrunk, hogyha mi magunknak akarunk helyeket, magunknak akarunk időket, vagy bármit is, nem akarjuk átadni neked, könyörülj rajtunk, és munkáld az akarást, hogy mindent neked szolgáltassunk ki, hogy engedelmesek legyünk neked. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk most különösen az ifjúságért, hogy hadd legyenek ők is a tieid, és hadd tudjanak ők is szent életet élni. Különösen áld meg, kérünk, az ő párválasztásukat, hogy az ne elfordulás legyen tőled, hanem az is engedelmesség neked. Tanítsd meg őket várni, hogyha még várakozniuk kell valakiknek is, és növeld a hitet mindennyikünk szívébe, hogy te mindent jól cselekszel, hogy te az egész életünket meg tudod és meg akarod szentelni. És köszönjük, hogy nálad van bocsánat, amikor valamit elrontunk. Nálad van bocsánat akkor, amikor világ felé kacsingatunk valamiben is. És köszönjük, hogy mindig mehetünk hozzád, és te vagy az, aki indítasz bennünket az imádságra. És indítasz arra, hogy vegyük elő az igét, és csak nálad keressük a megoldást mindig. Köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk most hazánkért. Imádkozhatunk a országunk vezetőiért. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ne a pártoskodások, ne az értéktelen szólamok, ne az önző gondolatok legyenek úrrá, hanem könyörülj meg, hogy tudjunk neked szolgálni, hogy az legyen az érték, ami megáll, ami előtted is érték, és könyörülj, hogy a gyülekezeteinkben is ezt tudjuk megélni, és továbbadni. Urunk, indítsd az életünket a jóra. Köszönjük, hogy te ezt elkészíted mindig nekünk, ha figyelünk rád. De segíts, hogy figyeljünk rád, és ne a magunk útját akarjuk járni. Imádkozunk, Urunk, családjainkért, hogy hadd lehessünk benne bizonságtevőid, és imádkozunk, Urunk, Újpestért is, hogy hadd lehessünk benne bizonságtevőid, akik viszik az evangéliumot szívünkbe, kezünkbe, és te készítsd ennek is az útját kegyelmességedből. Kérlek, hogy áld meg most a mi csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyedben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.